Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Most arra már minden pedagógus megkapta az első megemelt bérét. A pedagógusok szakszervezetének elnöke ugyanakkor kifogásolja, hogy a nevelést oktatás segítő kollégák teljesen kimaradtak a béremelésből. Tudjik Tamás egyúttal hangsúlyozta, egyre fokozódhat a bérfeszültség is, és ez jelentős problémákhoz vezethet. Beszélt arról is, hogy 2025-től a teljesítményértékelés is differenciálja majd a pedagógus béreket. Mint fogalmazott, a kísérleti projekt eredményei még nem ismertek, ugyanakkor félő, hogy szubjektív szempontok lehetnek az értékelésben. Zsámboki Zsolt beszélt Tocsik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének elnökével.
Az állami fenntartású oktatási intézményből nem volt gond a Kléberre központ által fenntartott intézményeknél. Az önkormányzatoknál láttunk problémákat, ott nagyon sok önkormányzat, mivel nem kapta meg az állami kincstártól a fedezetet, csak egy jogszabályi környezetet küldött ki Varga miniszter úr, nem adták meg csak a kategóriáknak az alsó határát. Hát reméljük Rétvári államtitkár úr betartja a szavát, és ezeket az önkormányzatokat nagyon keményen ellenőrizni fogják, és a jogszabály betűi szerint behajtja az utolsó fillérig az önkormányzatokon ezeket a béremeléseket. Ez a másik, és van egy kategória, amit viszont a szakszervezetek nagyon hiányolnak. Ők a nevelés-oktatás segítő kollégáink, akik egyetlen egy fillért nem kaptak. Ők viszont ebből teljes mértékben kimaradtak, és ugyanúgy szükség lenne rájuk, mint ahogy a pedagógusokra. Tulajdonképpen ugyanaz játszódik le, mint az orvosoknál, hogy az orvosok bérét megemelték, és a segítő személyeknek a bérét rendkívül alacsonyan tartották, mint a mai napig.
Ezügyben terveznek esetleg valamilyen akciót?
Igen, a kollégák körében mérjük fel, hogy mi a hajlandóság és az akciókészség részükről, illetve hát milyen elmozdulást tartanának elfogadhatónak.
Az új munkaszerződéseket a tankerületek küldték meg a pedagógusoknak, tehát hogyha volt vagy van differenciálás a bérekben, akkor az tankerületi szinten történt?
De egyelőre a tankerületek határozták meg egységes szempontok szerint, legalábbis az állami alkalmazottak körébe, tehát ott egységes szempontrendszer volt, kiadta a Klebersberg központ elnöke utasításba, hogy melyik kategóriába tartozó kollégának hány százalékkal kell emelkedni a bérének, illetve hát ugye a plusz juttatások is ezzel párhuzamosan emelkedtek, ugye a hátránykompenzációt, ugye akik hátrányos helyzetű településen vannak, ugye 20%-ot egységesen az alapbére meg kell kapni, a 4%-ot a hiánytantárgyakat oktató kollégáknak, illetve a 2%-ot az egyetemi végzettséggel rendelkező kollégáink kapták meg, tehát ezeket egységesen kezelték. Viszont az egyértelműen látszik, hogy az elmúlt időszakban a bérek összetorlódtak. A pályakezdők és a 15-20 éve pályán lévő kollégáink bére az rendkívül közel került, sőt van úgy, hogy azonos mértékű lett a juttatásuk, tehát erre viszont nem nyújtott most megoldást a kormány. Kíváncsiak vagyunk magára a teljesítményértékelési rendszerre, arra a pilot rendszerre, amivel kipróbálta a kormány, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtött össze a kormány, és ezek mentén majd az értékelési szempontokat hogyan módosítja. Ez az egyik legfontosabb. A másik legfontosabb az, hogy mi továbbra is, ami eddig rendelkezésünkre áll és ismerünk, rendkívül szubjektív az értékelési rendszer, tehát ez nem fogja megoldani ezt a különbséget, és a lojalitás lesz a legfontosabb szempont, és nem a szakmai tudás.
Kutatást indítottak a Forrás Társadalomkutató Intézettel, hogy felmérjék, hogy hogyan valósult meg ez a pedagógus béremelés, hogyan zajlik a PS-nek ez a felmérése.
1600 főt átléptük, azzal leszünk kíváncsiak, nagyjából egy 2-3 hétig fogjuk futtatni, hogy ez a béremelés, a KSH nagyjából, amikor a kutatást be fogjuk fejezni, akkor fogja nyilvánosságra hozni, hogy mennyi a diplomás átlagkeresetek, hogy ahhoz viszonyítva ez a bérnövekedés, ez a 72%-ot mennyire közelíti meg, és akkor lássuk azt is, hogy a kormánynak milyen korrekciókat kell még végrehajtani, mert ugye az Európai Bizottság számára azt vállalta a kormány, hogy a diplomás átlagkeresetek 72%-ára fogja 2024-ben felzárkóztatni a pedagógusokat. És itt a 2024. évi diplomás átlagkeresetekhez kell, tehát itt a kormány most mozgó célpontra lő, tehát az biztos, hogy legalább két alkalommal, itt április-május környékén és október-november környékén további korrekciókat kell végrehajtani ahhoz, hogy ezeket az átlagkereseteket elérjük.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Közzétették a központi írásbeli felvételi eredményeit. A 9. osztályba felvételiző diákok átlagosan 50,4 pontot értek el a teszteken, mondta el az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor emlékeztetett arra is, hogy a középiskolai felvételi jelentkezéseket február 21-ig kell beadni. Imre Júlia készített interjút Brassói Sándor az oktatási hivatal elnökével.
Az oktatási hivatal közzétette a honlapján a 2021. évben folytatott középiskolai felvételi írásbeli vizsgáknak a országos eredményeinek az átlagait. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az eredmények kedvezőek, és ezt abból is leszűröm azon túl, hogy aki megnézi és látja a grafikonokat és az elosztásokat, és tényleg megnyugodhat, de abból is le tudom szűrni, hogy nem jelentkeztek olyan szülők tömegesen és nagy számban a médiába, akik arról panaszkodnának, hogy hú, de nagyon nehéz volt, vagy nem tudom, milyen problémás volt a vizsga, hiszen az eloszlások mind a 8. évfolyamosok számára készített feladatok esetében, mint pedig a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok felvételiző tanulók esetében követik azokat az elveket, amelyeket a hivatal holnap egyébként közé lehet tenni. Tehát nevezetesen azt, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező 10 éves tanulók esetében törekszünk olyan feladatsorokat előállítani, amelyek országos eloszlás szempontjából közelítik az 57-58%-os eloszlást, vagy akár a fölöttit, egyszerűen azért, hogy a gyermekek az első ilyen nagy vizsgájukon azért inkább sikeresebbnek érezzék magukat országos átlag eloszlásban is. Nyilván, akik pedig nagyon jól teljesítettek, azok nyilván meg magas pontszámot érnek el. Az alacsony, tehát a 9. évfolyamra felvételiző 8-osok esetében pedig nagyon szépen látszik, hogy az országos átlag pontszám a két vizsgatárgy esetében 50,4 pont lett, ami a 100-nak gyakorlatilag a fele. Tehát nagyon egy tökéletes Gauss-görbét látunk, ahol a nagy sokaság az országos átlag közelében helyezkedik el, és ahogy haladunk a 100 pont szerezhető maximum, illetve a 0 pont, mint egyetlen egy el nem ért pont felé, ugyanúgy csökken az adott csoportban tartozó tanulók száma, és azt kell mondjam, hogy a szövegértésnél, a magyar nyelvi feladatoknál 29, tehát majdnem 30 pont volt az átlagpontszám, tehát láthatóan sikeresnek értékelhették a feladatlapot megírók ezt a feladatlapot. Matematikánál pedig ugye 21 pont, ami egy kicsit az átlag alatti, tehát a matekot valószínűleg nehezen megérzékelhetnék. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megelőző évek gyakorlatának és rutinjainak nagy rész megfelelő volt a írásbeli vizsga országos eloszlása. Tehát ezek alapján én azt gondolom, hogy a érintett gyermekek, a szüleikek közösen látva a saját eredményüket már el tudják helyezni önmagukat, mind a magyar nyelvi feladatlapon elért pontszámuk, mind pedig a matematika feladatlapon elért pontszámuk alapján az országos mezőnyben. Látják, hogy hol helyezkednek el, ugye a 100 szerezhető pontból 90 pontot vagy 32 pontot szereztek mondjuk. Nyilván ez eleve meghatározza azt is, hogy melyik iskola típusokba tudnak jó eséllyel bekerülni, és melyek azok, amelyekbe hát valószínűleg nem fognak bekerülni a életbeli vizsgálat.
Nos, és ugye a következő fontos határidő február 21-e, hiszen eddig lehet jelentkezni a középiskolákba, de pontosan hogyan, milyen adminisztratív feladatokat kell ehhez elvégezni?
Nagyon fontos tudni azt, hogy a középfokú felvételi eljárás az zajlik, de a jelentkezési határidő az valóban február 21-e lesz, és addig kell a felvételizőknek, illetve a gondviselőnek, szülőnek, hogy az erre feljogosított személynek benyújtani a jelentkezését a középfokú továbbtanulásra. Nagyon fontos azért azt látni, hogy külön kell választanunk azokat a gyermekeket az eljárás szempontjából, akik most 8. évfolyamra járnak, azoktól, akik 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba felvételiznek, vagy esetleg külföldről jönnek vissza a magyar iskolarendszerbe, hiszen a legtöbb tanuló az nyilvánvalóan a most 8-os tanulói sokaság, akik jogviszonyban állnak valamelyik általános iskolával. Ilyen gyermekek esetében az iskola végzi a felvételi időszakban a jelentkezési feladatokat, értelemszerűen a szülőkkel előzetesen egyeztetve. Tehát a szülők és az iskola fontos, hogy mostanság már élő kapcsolatban álljon, tehát ilyenkor az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot szülőértekezetben a szülőkkel, és ugye elmondja azt, hogy az általános iskolák január elején, de legkésőbb február közepéig összegyűjtik a nyolcadikos tanulóiknak a továbbtanulási szándékait. Ugye ehhez van egy meghatározott támogató rendszer, elektronikus alapon az iskolák részére bocsájtva. A szülők ebben az iskola által megadott módon eljutatják az iskolába az iskola kérése alapján a jelentkezési sorrendeket. Minden tanuló esetében az adott szülő kitöltő, hogy első helyen, második helyen, harmadik helyen vagy x-edik helyen melyik középiskolába szeretne a gyermek tovább tanulni, és ugye ezeket az adatokat az általános iskolák rögzítik fel az oktatási hivatal informatikai rendszerében a saját intézményük oldaláról, az ő felelősségük, és egyébként utána ez a gyermek végül is bekerül teljes egészében a felvételi rendszerbe. Nyilván az egy más dolog, amikor arról beszélünk, hogy vannak azok a tanulók, akik 6 és 8 év folyamos gimnáziumban jelentkeznek, tehát még kisebb korosztályúak, még nem kellene, hogy iskolatípus váltsanak, de a szülő kezdeményezésére ezt a lépést megteszik. Ugye esetükben az oktatási hivatal honlapján található úgynevezett elektronikus adatkitöltő programmal kell kitölteni a szülőnek magának a jelentkezést, és mivel az oktatási hivatal most már jó régóta, több éve nagyon intenzíven dolgozott azon, hogy az elektronikus közigazgatás adta lehetőségek teljes körét kihasználja, hogy biztosítsa a szülőknek, tanulóknak, felvételizőknek. Lehetőség van online ügyfélkapus hitelesítéssel belépni a szülőnek erre az adatlap kitöltő rendszerünkre, és ott saját magát hitelesítve kitölteni a jelentkezési adatokat, a jelentkezési lapokat, illetve be tud lépni egy ügyfélkapu nélkül is egy felületre, be tud regisztrálni, és a regisztrációt követően pedig az ott levő útmutató alapján regisztrálva magát ki tudja tölteni azokat a jelentkezési lapokat és felvételi lapokat, amik ott szerepelnek, ugyancsak a gyermek adatait felvíve a jelenlegi intézményét, illetőleg felvíve sorba azokat a vágyott középiskolákat, ahova tovább szeretne tanulni majd, és ugye itt is le tudja adni a jelentkezést, úgy értem, hogy levéglegesíti, kinyomtatja, de utána postára kell adja. Tehát amikor az alkalmazásban új félkapusan tölti ki, akkor értelemszerűen a kitöltés lezárását követően a véglegesítés gombbal a kéremet beküldi, de hogyha a felületen a nem ügyfélkapus belépést választhat, csak regisztrációt, akkor a kitöltött űrlapokat a végén nyomtatás gombbal kell kinyomtassa, és utána ezeket kell feladja a megadott helyekre.
Ugye az iskolák egy részében szóbeli felvételit is tartanak majd. Ezekre mikor Igen. kerül sor, és hol lehet ennek részleteiről tájékozódni?
Az oktatási hivatal honlapján egyébként látják a menetrendet a szülők. Egy nagyon alapos tájékoztatást lehet elolvasni a hivatal honlapján arról, hogy a középfokú eljárásnak mi a menete, és ebben ugye látják azt, hogy mivel a jelentkezésnek február 21-e éjfélig meg kell történnie, utána következik majd márciusban a szóbeli vizsgai időszak azoknak a tanulóknak csak is, akik egyébként olyan iskolában jelentkeznek, ahol ezt elvárják tőlük. De nagyon fontos, hogy március 4 és március 20 között szervezhetnek a középiskolák, akik elengedélyt kaptak szóbeli vizsgát, de itt nagyon fontos, hogy az iskolának egy kis része szervez. A technikumok, a szakképzőiskolák, a szakgimnáziumok egy nagy részében nincsen szóbeli vizsga szervezésére szükség, hiszen ezeknek a legnagyobb része az önmagában már a tanulmányi eredmény alapján is, az általános iskolai eredmény bizonyítás alapján is be tud kerülni ezekbe az intézményekbe. A szóbeli vizsgákat és a kvázi iskolák által kötelezően előírt írásbeli vizsgát leginkább a gimnáziumok azok közül, és azok a gimnáziumok követelik meg, ahol a jelentkezők száma megelőző 2-3 évben jelentősen meghaladja a felvehető tanulók.
A középfokú szakképző intézményekbe már többen jelentkeznek, mint gimnáziumokba. Van olyan technikum, ahol 8-10-szeres a túljelentkezés, és csak 4,5 feletti átlaggal lehet bekerülni. Pölöskei Gábornéval, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkárával beszélgettem a felvételi jelentkezések kapcsán. Február 21-e a középiskolai jelentkezések beadásának a határideje, és hát nyilván ez nem könnyű döntés szülőknek, diákoknak, ha nem is konkrét pályaválasztásról van szó, de azért mindenképpen egy utat vagy egy irányt ki kell azért választani, ráadásul mindezt ugye 13-14 éves korban kell megtenni. Nyilván az idei számokat ugye nem tudjuk, vagy az arányokat még korán sem tudjuk, de az előző években már egyértelmű trendként körvonalazódott az, hogy nő a szakképzés népszerűség, és évről évre egyre többen jelentkeznek a szakképzésbe, vagyis mondhatjuk azt, hogy többen választják a szakképzés intézmény rendszerét, többen mennek technikumokba és szakképző iskolákba?
Igen, egyértelmű. Körülbelül 60%-a megy a fiataloknak a szakképzésbe, még 40% a gimnáziumba.
Tehát akkor már többen választják, tehát mondjuk 10-ből 6-an inkább a szakképzést választják, a szakképzés irányát.
Így van. Most a trend még az is, mert ugye a létszám az egy mutató, ami nem rossz mutató, de nagyon fontos, hogy milyen képzett gyerekek jönnek, mennyire problémás. Valóban a szakképzés csak a hátrányos helyzetűeknek szól el, vagy a szakképzés egy lehetőség, és ezt a lehetőséget most már a jó tanuló gyerekek is meglátják, és nyugodt szívvel engedik el a szülők a szakképzésbe a gyerekeket.
Tehát a tanulmányi átlagokban is megmutatkozik az, hogy mondjuk 4,5 vagy 4,5 Igen. fölötti tanulmányi átlagokkal, gondolom azért inkább a technikumokban.
Így van, a technikumok azok, amelyek a gimnáziumokkal vetélkedésbe indultak. Ez azt jelenti, hogy én remélem, hogy egy pár év múlva elérjük azt, hogy amikor pályaválasztásról van szó, akkor egy polcon van a technikum és a gimnázium. Az én megítélésem szerint már egyébként egy polcon van. Csináltunk egy 100-as top technikumi listát, ahol néztük, hogy milyen eredményeket érnek el, és mit tudnak felmutatni ezek a technikumok. Teljesen egyértelmű, hogy bőven versenyben vannak még a jó gimnáziumokkal is. A legjobb technikumunk, amelyik az első helyen van ebbe, ez egy műszaki beállítottságú Váci technikum egyébként. Ide 4,8 alatt nem került be gyerek ebbe az iskolába.
Ez is jelenti, hogy többszörös a túljelentkezés is?
Többszörös. Vannak olyan technikumaink, ahol 10-szeres túljelentkezés volt, ez nagyon-nagyon kirívó most már, de a háromszoros az majd, hogy nem átlagnak tekinthető. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a gyerekek inkább iskolát választanak, és nem annyira ágazatot. És mi azt szeretnénk, és ez a továbbiakban a mi dolgunk, hogy bővítsük a kínálatunkat, és azt tudjuk mondani, hogy ide lehet, hogy nem kerültél be, de egy hasonlót, vagy egy ugyanolyat tudunk neked nyújtani, csak kevésbé ismert még az a technikum. Tehát több bajnok intézményt kell még építenünk.
Ez az ágazatválasztás egyébként mit jelent, mert erről már korábban beszéltünk, hogy az a szakképzés rendszerének az átalakításával, ugye most már jó ideje, ágazatválasztás van, és nem annyira szakmát kell rögtön választani így 14 évesen. Igen. De ez mit jelent például most, amikor valaki most odaül, és a felvételi jelentkezési, vagy a továbbtanulási jelentkezési lapot ki akarja tölteni? Ott azért mégiscsak egy intézményt kell választani.
Hát igen, de azért a szakmáknál mondjuk van 175 alapszakma. Hát 175 szakmát nehezen tudnánk meg bemutatni a tanulónak, viszont az, hogy van 24 ágazat, és az ágazat olyan, hogy van a honvédelem, van az egészségügy, van a gépészet, van az informatika, ezért ezek több szakmát ölelnek fel, és így, hogy őt igazából mi érdekli, hogy a honvédelem, vagy a informatika, vagy akár a pedagógia, hiszen most egy új pedagógiai technikumi képzés is indul, azért az biztos vagyok benne, hogy meg tudja már határozni. Az ágazati oktatásnak pont az a lényege, hogy megtanítsuk a gyerekek, megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen típusú szakmák vannak, megnézzük, hogy az ő kompetenciáit hol kell erősíteni ahhoz, hogyha valóban ebbe az ágazatba el kell elhelyezkedni, és reményeim szerint az iskolák, hiszen van ilyen feladat, még mindig végeznek benn a mi területünkön is pályorientációs dolgokat, napokat, órákat, amikor is inkább munkaköröket érdemes megmutatni a gyerekeknek. Hiszen rettentő színes ez a világ a munkakör szempontjából. Nem tudunk ennyi mindent elmesélni és elmondani, de hogyha kivisszük egy vállalathoz, egy nagyvállalathoz, akkor azért nagyon sokféle munkakört megismer. És akkor azt mondja, hogy na igen, én ezt választom, úgy tűnik, hogy jó úton vagyok. Az ilyen típusú választás az lehetővé teszi, hogy megalapozottabb legyen a választás, és később talán a pályaelhagyók száma csökken, a lemorzsolódás az iskolába csökken, és talán még jó jegyek is születnek, hiszen ami érdekli a tanulót, és bármelyikünket is, az szívesen csinálja. Ez az alapja egyébként, az alapgondolkodásunk.
Hogy néz ki egyébként ezeknek a például a technikumoknak az oktatási portfóliója abból a tekintetből, hogy akkor most ágazati tanulmány, hogy ágazati képzés van az elején, és aztán utána erre ráépülően van egy konkrét szakmaválasztás, vagy egy szakmai irány?
Igen, első két évben van ágazati oktatás, és utána ágazati alapvizsgát tesznek a gyerekek. Abban az esetben...
Ez ugye tudjuk, az egy öt éves, ez a, ugye a technikumi képzés
a technikumi
az ugye
képzés
öt éves.
Öt év, az öt év egybe van, és azért van az öt év egybe, mert itt tudjuk lehetővé tenni, hogy érettségire is felkészítsük, de az érettségie az bár ugyanolyan, mint a gimnáziumé, hiszen ugyanazt tanulja matematikából, magyarból, történelemből, idegen nyelv, tehát ugyanez az oktatásunk, de a gimnáziumnál a ötödik választható tantárgy az ilyen testnevelés, informatika vagy ilyesmi, míg a technikumoknál nincsen ilyen, hogy ötödik választható tantárgy, hanem egyszerűen, amikor megcsinálja a technikusi vizsgát, az beszámít ötödik vizsgának. Így összekapcsolódik gyakorlatilag az érettségi és a technikusi képesítés, és ezáltal ez gondolom a gyerekeknek sokkal kedvezőbb, hiszen ugye azt mondják, hogy egy kutyáról két bőrt húzunk le, tehát gyakorlatilag úgy tud vizsgázni az érettséginél, hogy azért mellette így is, úgy is a szakmai vizsgát le kell tenni, viszont így beleszámít az érettségiébe is.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!